Kedves testvéreim, Pál apostol a Timóteushoz írt második leveléből olvasok csak egy kifejezést igazából. Az első fejezetből, az ötödik versben találjuk ezt a kifejezést, így mondja Pál. Eszembe jutott a benned lévő képmutatás nélkül való hit. Képmutatás nélkül való hit. Pál apostol itt igazában Timóteus hitét dicséri, de olyan különös módon, hogy nem azt dicséri, ami a hitében van, hanem azt, ami a hitéből hiányzik. Képmutatás nélküli hit. Nem arról beszél, hogy milyen erős, milyen tartalmas a hite. Hit, és az a nagyszerű, hogy valami hiányzik belőle. A képmutatás. Nyilván az apostolnak sok tapasztalata volt arról, hogy gyakori ez az együttes, hogy hit plusz képmutatás. Nem hit nélküli képmutatás, hanem hit és vele együtt képmutatás. Pál apostolnak biztosan volt tapasztalata arról, hogy elindul, hogy úgy mondjam, tűzi tisztaságban a hit, és hamarosan oda csatlakozik mellé a képmutatás. És úgy tűnik, hogy ez a Timóteus meg tudta tartani magát ettől a szövetségtől, hogy a hit szövetkezzék a képmutatással. Tehát dicséri azt, ami nincs a hitében, mert azért nincs képmutatás. No, testvéreim, így van ez, hogy ahol a hit megjelenik, ott valahol kerülgeti a hitet a képmutatás, és ahol növekedik a hit, ott fél, hogy a képmutatás is valami módon vele együtt növekedik. Gondoljunk a veteményes kertünkre, kiültettük a palántákat, minél szorgalmasabban locsoljuk a palántákat, annál szorgalmasabban nő a gazda, tudva is vele együtt. Ha szárazon marad a palánta, a gaz se nő annyira. Ha öntözzük, akkor a gaz is nő. Hát valahogy így vagyunk a hittel is, hogy minél szorgalmasabban öntözzük a hitnek a palántáját, annál jobban nő vele együtt a képmutatás is. Pál gyönyörködik Timóteusban, akinek a hite képmutatás nélküli hit. Most testvéreim, ezt a furcsa eljárást fogom most gyakorolni, hogy védelmedve veszem a képmutatást. Megvédem a képmutatást. Én is rákényszerülök képmutatásra. Belülről ismerem a képmutatás törvényét. És csak úgy lehet a képmutatás ellen küzdeni, ha először megértjük. És azt szeretném, ha először megértenénk. És így mondom, hogy védelmedve veszem a képmutatást. Hát először egy kis meghatározásra. Mi is az, hogy képmutatás? Két meghatározást hozok ide. Az egyik így mondható, hogy úgy teszek, mintha győzelmes lenne az életem. Pedig nem annyira győzelmes, mint ahogy mutatom. Ez képmutatás. Úgy teszek, mintha győzelmes lenne a kereszténységem. Mintha a hitem kételkedés nélküli hit lenne. Mintha a szeretetem őszinte szeretet lenne. Mintha az erőm igenis isteni erő lenne. Mintha a megbocsátásom teljes tiszta szívből való megbocsátás lenne. És így tovább. Hiszen érzékelitek, lelkész vagyok, hát a lelkésznek illik képmutatás nélküli hittel hinni, vagyis nekem nem szabad kételkedni, nekem nem szabad unni az embereket, nekem nyájasnak kell lenni, nekem győzelmesnek kell lenni. Nagyon ismerem ezt, hogy győzelmesnek mutatja magát az ember, pedig nem győzelmes. Ez egyik meghatározása a képmutatásnak. A másikat maga Jézus adta a Máté 23-ban. az a megrendítő fejezet, amelyik teli van ezzel, hogy jaj nektek képmutató írástudók, jaj nektek vakvezérek, jaj nektek képmutató farizeusok. Az egész fejezet egy nagy jaj szó. A fejezet elején meghatározza Jézus, hogy mi is a lényege a képmutatásnak, és ezzel a néhány szóval, úgy mondjam, teli találatot ér el. Azt mondja Jézus ebben a 23. fejezetben, a 2. versben, hogy mondják, de nem cselekszik. Ez a képmutatásnak egy másik meghatározása. Bizonyos tanítást hirdetnek, bizonyos elveket, normákat, igazságokat, szentségszabályokat mondanak, de nem csinálják. Ez a képmutatás, itt Jézus odáig megy, hogy ennek ellenére, amit mondanak, arra ügyeljetek, mert jó az, amit mondanak. Csak hát ne úgy csináljátok, ahogy ők. Mert ők mondják, de nem csinálják. Tehát itt a képmutatásnak a második meghatározása. Bizonyos ideálokat állít föl az ember, de az élete nagyon messze lemarad mögötte. Tehát többé-kevésbé mindnyájan szorulunk ebben a bajban, testvéreim, képmutatás keveredik a hithez. Vagy úgy, hogy győzelmesebbnek valljuk a keresztény életünket, mint amilyen, vagy pedig úgy, hogy nagy elveket mondunk, keresztény igazságokat hirdetünk, és csöndesen elhallgatjuk, hogy az életünk nagyon messze kullog e szép ideálok mögött. Na ez a meghatározása. Lehet ezt védelembe venni? Ennek a magatartásnak a védelmében lehet valamit elmondani? Hát én erre vállalkozom most, hogy igenis védelmembe veszem ezt a kettős egy képmutatást. Mit lehet felhozni a képmutató mentségére? A testvérem, először is azt lehet felhozni, hogy nem ismerik az Istent. Rossz Isten ismeretből mindig rossz viselkedés születik, ez alapigazság, egész Szentírásra, kereszténységre nézve. Rossz Isten ismeretből szükségszerűen képmutatás származik. Tudnék, a rossz Isten ismeretnek a lényege az, hogy Isten a jóknak, a győzelmeseknek Istene, az én Istenem. Ha ő a győzelmeseknek az Istene, akkor nekem győzelmesnek kell lennem, mert akkor az én Istenem. Tehát akinek a szemléletében ez a büntető, ítélő és a jókat, a szenteket fölmagasztaló Istennek a képe, képzete át, az szükségszerűen képmutató lesz, mert szeretne ennek az Istennek a szeretetébe bekerülni, és úgy gondolja, hogy a győztesek kerülnek be, tehát esetleg őszintén küzdködik azért, hogy legyen győzelmes, és hát nem lehet bevallani azt, hogy nem sikerült elérni. Mivel az Isten képe az, hogy a győzelmeseket szereti Isten, ő maga is csak a győzelemben tud gondolkozni, és ezért szükségszerűen képmutatóvá lesz. Aztán a második mentség a képmutatók javára az, hogy az ember szégyeli a maga erőtelen kereszténységét. Végül is azt lehet mondani, hogy már 20 évvel ezelőtt értem meg, presbiter vagyok, imaközösségi tag vagyok, bizonyságot teszek, lelkipásztor vagyok, ennyi esztendő után még mindig ilyen primitív kísértéseknek bedőlök, elesem. Hát ezt az ember szégyedi, és óvatosan, okosan napirendre tér fölötte. És igazából az, hogy szégyellem a bűneimet, ez már-már azt jelenti, hogy bűntudat, vagy bűnbánat van bennem. Tehát igazából egy bűntudatból, vagy bűnbánatból születik a képmutatás, hogy tehát ez olyan szégyenletes dolog, ezt el kell leplezni az emberek előre. Meg kell érteni. az, hogy ténylegesen születik a képmutatás a keresztény élet erőtelenségéből, amit szégyelünk. Kérdezett keresztények vagyunk, annál inkább szégyeljük, hogy még mindig itt tartunk. Nehéz ezt bevallani, hogy még mindig itt tartunk. Aztán a harmadik mentsége a képmutatóknak, testvérem, az, hogy a keresztények egymást is kényszerítik képmutatásra. Egymást kényszerítik képmutatásra, bizonyságtételek címén, Isten dicsőítése címén. Esetekről tudok, ahol már-már a halálba mentek emberek képmutatásból. Az egyik azt mondta, hogy elmentem, meggyógyultam, leteszem a szemüvegemet, nincs többé, nem kell nekem szemüveg, csoda történt, meggyógyultam. És kiderült egy nap, két nap, hogy dehogy is kellene az a szemüveg. De nem teszi föl, mert már bizonyságot tett róla, hogy meggyógyultam, csoda történt. Vagy a másik, nem szedek többé orvosságot, meggyógyultam, és úgy kell a halál szájából visszaragadni a mentő orvosnak esetleg. Mert bizonyságot tett, hogy csoda történt, meggyógyultam. És akkor nem lehet visszakozni, egymást hajtják bele emberek a képmutatásba. Ezek súlyosabb esetek, de szerényebb esetek is vannak gyülekezetekben, hogy egymást hajtjuk, úgy elvárjuk egymást, hogy te már jó keresztény legyél, te már igazát ígyél, te már mindenkit szeret. Tehát van egy ilyen nyomorúságunk is, bizonyosan egymást hajtjuk bele a képmutatásba. Aztán talán még ez is van negyedik mentségnek, ilyen is gondolkodtam, hogy szeretnénk segíteni a többi embereket. És úgy gondoljuk, hogy ha megjártunk valamiféle győzelmesebb keresztény életet, akkor étvágyuk támad nekik is, hogy erre az útra lépjenek. Hát esetleg tényleg őszinte missziói jó akaratból a másik ember elé egy kicsit szebbnek, győzelmesebbnek jártunk meg, hogy a másik ember is rálépjen a kereszténységnek az útjára. Tehát ezért igenis vannak mentő körülmények, vagy azt lehet mondani, vannak kényszerítő helyzetek, amikor a valóság, a szégyen, az erőtelenség, az elvárásoknak a sokasága, a bizonyságtételnek a visszafele kényszerítő ereje az ember beleviszi képmutatásba. És ha ez így van, akkor valóban nagy dolog a Timóteus hite. Ez tudnék, képmutatás nélküli volt az ő hite. Még csak annyit a képmutatástól ismerjük, régebben szokták a magyar beszélgetésben is használni ezt, hogy hipokrita. Hipokritész, valóban a görög szó. Ez a hipokritész, ez színét jelent a szó legelső értelmében, és aztán azt a szerepet, amit az ember játszik a többiek előtt, ami szerep, nem valóság. Így van a szó egy szép foglalkozásnak, vagy művészetnek a jelző szava, hipokritén, színét, eljátszik, egy tragédiát, egy játékot, holott ő maga kívül van belőle. És ez a szó lesz aztán a szellemi értelemben a képmutatásnak a szava. Tényleg a képmutatásban, ezt lehet harmadik definíciónak használni, az előző kettő, képmutatásban egy bizonyos szerepjátszás történik. Elfogadtam, vagy előírtam magamnak egy szerepet, egy szentségszerepet, keresztény szerepet, és azt játszom, de játszom, nem pedig csinálom. Na, hol van a kiút ebből, testvéreim? Mondom, ha megértjük mindezeket, ez nem azt jelenti, hogy akkor csináljuk nyugodtan tovább, megértjük, hogy a gyökeréig lehatoljunk, és onnét kezdve keressük a gyógyulást. És hogyha valóban a gyógyulást keressük, és a gyökérig akarunk lehatolni, akkor még egyszer mondom azt, amit az elején mondottam, hogy nincs igaz Isten ismeret, azért születik a képmutatás. Még egyszer, tehát ugye a téves Isten ismeret az, hogy az Isten a jóknak, az erőseknek, a győzteseknek, a szenteknek az Istene, és jaj a bűnösöknek, jaj a tökéletleneknek, jaj azoknak, akik nem állhatnak meg Isten ítélőszék előtt. Ez az Isten kép szükségszerűen hozza, vonja maga után a képmutatást. Ezzel szemben a Biblia Istene, a Jézus Krisztus Istene, a kegyelemnek az Istene. Köszönöm, hogy egyszer igazán átéljük a kegyelmet, akkor nem kell többé képmutatóskodni. Mert a kegyelem az erőteleneknek adatik, a kegyelem a bűnösöknek adatik. Sőt, szinte megfordul a dolog, az én nyomorúságom majdnem idáig megyek, az én bűnömig menően, az én tehetetlen, lehetetlen ember létem dicsőítheti Isten ebben a minőségében, ha a kegyelem körülveti ezt az ember létet. Tehát azt hiszem megértjük, ha itt elmérjünk ebben, hogy az evangéliumoknak az Istene, a Jézus Krisztus Atya föloldoz minket a képmutatás alól. Nem kell képmutatósulni. Milyen szépen mondja Pál, lemondtunk a szégyen takargatásáról. Bizonyos Isten képzet mellett kell takargatni a szégyent, mert az az Istenre is szégyen. Az ember szégyen, az Istenre is szégyen. Én állítom, testvérem, hogy a megvallott, elfogadott, alázatosan hordozott emberi tehetetlenség, gyarlóság nem hoz szégyent Istenre, mert ezt az emberi tehetetlenséget körülveszi Isten, hordozza, melengeti, gyógyítgatja, erősítgeti. Az, hogy nagy beteg kerül egy orvoshoz, az nem szégyen az orvos számára. Ha még nagyobb beteg, és azt az orvos türelmesen kezeli, gyógyítgatja, az nem szégyen az orvos számára. Sőt, dicsőség az orvos számára. Dicsőség az orvos számára, ha a legreménytelenebb betegek mernek bizalommal hozzáfordulni, ez engem gyógyítani fog. Hát az Istennel is így kell viszonyulnunk, testvéreim, a leglehetetlenebb, a legszégyenletesebb, a legdémonibb, a legállatibb, a legtestiesebb, a legvalónkkal közeledünk Istenhez, aki élt minket, aki szeret, aki türelmesen megpirógat, megsimogat minket, beszélget velünk, és lassan-lassan építi bennünk az ő képmását. Ha ilyen Istenünk van, akkor minek képmutatóskodni? Akkor odaállhatunk Fáber, lemondunk a szégyen takargatásáról, és eljutunk oda, hogy a mi erőtelenségünk dicsőíti Isten, mert ebben az erőtelenségben jelenhetik meg az Isten ereje. Akkor nem kell erőt képmutatóskodni. Lehet azt mondani, hogy nagyon erőtelen vagyok, nagyon erőtelen. Ha rajtam volna, rég összeomlottam volna. De ebben az erőtelenségben valahol ott van az Isten ereje, és őt dicsőítem, ha nem omlottam össze, pedig már igazán minden indokoltát tette volna. Vagy az, hogy a lélek késze, a test erőtelen. Igenis, ember létünkhöz hozzá tartozik a fáradtság, a testi erőtlenség, ami bevetül a lélekbe is. Amikor a testem, az idegrendszerem nagyon fáradt, akkor a lelkem is unja az embereket, szabadulni szeretne tőlük, egyedül szeretne már maradni. Tehát kell ezt szégyelni? Ezek vagyunk, és megtérten is ezek vagyunk. És ezek a gyógyulások is úgy vagyok velük esetleg, hogy a sok-sok álgyógyulás hitelképtelenné teszi ezt a néhány igazi gyógyulást. Én hittem azt, hogy Isten csodálatosan gyógyít mai embereket. Olyan jó lenne a képmutatás nélküli igazi gyógyulásokban gyönyörködni, nem pedig az egymást belehajszolós, képmutató álgyógyulásokban, amik mondom, hitelképtelenné teszik az igaziakat is. Tehát itt a lényeg azt testvére, és itt visszatérek Jézus definíciójára, mondják, de nem cselekszik. a keresztény életben majdnem azt mondom, hogy szükségszerű a képmutatás, csak mégse képmutatás az, ma mindjárt ki fog derülni. Szükségszerű a dolog azért, mert mindnyájunknak van látomásunk a képről, az igazról, a győzelemről, és ne is adjuk fel ezt a látomást. Mindnyájunknak van látomásunk, hogy a Jézus Krisztus követésében ilyen gyümölcsök teremnek. Ez az egyik, hogy vannak látomásaink. A másik az, hogy te mi ezt a látomást nem valósítottuk meg, ezek a gyümölcsök még nem érnek a mi életünkbe. Tehát szükségszerűen feszültség van egy keresztény ember életében, mert lát valami nagyszerűt és csinál valami gyarlót, tökéletlen. Na most melyiket adja föl? Itt van a keresztény életnek valamiféle megoldása, és szeretném, hogy nagyon egyszerűen, nagyon világosan mondhatnám, és értenék a testvéreim. De ezt először be kell látni, hogy mindnyájunk életében így van. Látjuk a Krisztus követésének a szépségét. Aki Jézus Krisztus tanítványának vallja magát, az alázatos, az csöndes, békességet megbocsátó, életét is odaadja, barátait is tovább. Látjuk ezt, és ugyanakkor ott valami önző, testvéres, kicsinyes életünk. Katasztrófa ez? Baj ez? Ha baj, hogyan lehet megoldani ezt a bajt? Lehet megoldani, hogy a mércét lejjebb szállítom. Tehát körülbelül, amennyi kereszténység belőlem kitelik, azt mondom, hogy Jézus is csak annyit kívánt. Nem kell erőlködni, elég annyi. A mércét leszállítom. Ez rossz megoldás. De az is rossz megoldás, hogyha véresen verejtékezve ugrálok, hogy átugorjam a mércét. Ez is rossz. Tehát akkor mi a megoldás? A rossz megoldás, még egyszer mondom, a képmutatás, amelyik ezt a távolságot lehazudja. Ilyen a Krisztus követése, és én követem Krisztust. A szakadékot lehazudja, ez a rossz megoldás. A jó megoldás pedig az az alázat, amivel bevallom, hogy igenis gyönyörű látomásom van a Krisztus követéséről, de sajnos testvérek nem megy, nem tudom megvalósítani. Ez esetben a szakadék nem veszélyes, ha a látomás és a valóság között ott van az alázatnak a hídja, akkor nem szakad vele senki a szakadékba. Tehát én a testvéreimnek ezt mondom, és magam is ezt igyekszem gyakorolni, hogy igenis tartom a gyönyörű látomásokat Krisztusról, a Krisztus követéséről, és nem akarom azt hazudni, hogy megy, hanem alázatosan megvallom, hogy nem megy, most még sok minden nem megy, de ezért nem veszítettem el a kegyelmet, ezért nem taszít el magától Isten, nem leszek kedvesebb Istennek, ha azt hazudom, hogy megy. Akkor leszek kedves Istennek, ha megmondom, hogy nem megy, és akkor ő adja a kegyelmet. És a kereszténységnek a igazi nagy témája, azt már sokszor elmondtam, még egyszer elmondom, a kereszténység nagy témája nem a győzelem, hanem a kegyelem. A kegyelem Pál apostol egész élete a kegyelem dicsőítése volt, és ő maga a megtestesült kegyelem volt. És Jézus ige hirdetésének a témája kegyelem volt. Akár ilyen formában mondta, a tékozló fiúnál mondta, vagy azt, hogy megbocsáthattak a te bűneid, kelj fel és vezet egy eszajázat. Az variáció, vagy ez volt a témája kegyelem. És hogyha a mi Istenünk kegyelmes Isten, akkor fölösleges lesz onnan kezdve képmutatóskodni, mert a magunk alázata, bűnvallása, őszintesége a kegyelemmel együtt, a kegyelemről szóló bizonságtétellel együtt dicsőíti az Isten. Imádkozzunk.